Tehát az előző videóban bemutattam, hogy mi a folyamatábra. Korábban említettem, hogy a folyamatábra FMEA és kontrollplánök együtt járnak, úgyhogy folytassuk tovább az FMEA-val és a kontrollplánnál. FMEA Failure Mode and Effect Analysis, annak a rövidítése, magyarul pedig hibamód és hatáselemzésnek hívjuk. Erről a módszerről nem fogok nagyon sokat beszélni, erre van egy külön videóanyagom, hogyha érdekel a pontos elkészítésének a módja és a részletei, akkor kérlek nézd meg azt a videót. Itt most csak fel szeretném vázolni, hogy mi is az FMEA, és hogy mi a célja itt az APQP során. Az FMEA egy rizikoelemző módszer, az összes potenciális hibát, kockázatot, ami megjelenhet a termék fejlesztése vagy előállítása során, azt itt meg kell vizsgálni. Vizsgálunk vele hibamódokat, hogy hogyan nyilvánul meg, hogyan látjuk, hogy problémánk van a termékkel, például nem teljesen van kitöltve, vagy sérült, vagy törött, vagy nem látja el a funkcióját, nem szerelhető. Ezek a hibamódok. És ezeket a hibamódokat kezdjük el analizálni. Mi lesz ennek a hatása? Ugye azért hibamód és hatáselemzés, mert elkezdem vizsgálni azt, hogy mi a hatása ennek a hibának, ha bekövetkezik. Mennyire súlyos lesz ez? Ezt fogjuk egyébként értékelni is. De mi lesz a hatása? Itt ugye vagy ránk nézve, vagy a vevőre nézve. Nyilván, ha törött, és nem vesszük észre, akkor nem tudjuk szerelni, vagy nem tudja a vevő szerelni. Nem fogja ellátni a funkcióját. Vizuálisan nem lesz megfelelő. Mi a hibámnak az oka? Azt fogjuk későbbiekben meghatározni. Miért alakult ki ez a hibamód? Ezt jelenti a hiba oka. És eszközölünk megelőző, illetve ellenőrző intézkedéseket. Megelőző intézkedés az, hogy az adott hibamódot, amit mi felsoroltunk, azt hogyan tudjuk megelőzni, milyen intézkedéseket, akciókat tudunk bevezetni, hogy ezek ne is fordulhassanak elő. Tehát megelőzzük, hogy ez a probléma előfordulhasson. Például, ha piszkos egy termék, nem, amit gyártunk, ugye megfelelő karbantartási, illetve tisztítási, takarítási előírásokkal ezeket meg tudjuk előzni, hogy piszkos legyen például. Illetve ellenőrzési lépéseket is fogunk hozzá bevezetni, hogyha mégis kialakult a probléma, akkor meg tudjuk vizsgálni, észre tudjuk venni ezt a problémát, tehát hogy ne kerüljön a vevőhöz a termék. Ez az utolsó mencsvár tulajdonképpen. És akkor a hatást, a megelőző intézkedést és az ellenőrző intézkedést fogjuk mi majd egy mérőszámmal értékelni, 1-10-es skálán értékeljük, és ezek alapján fogunk prioritási sorrendet felállítani, hogy melyik kockázattal kell hamarabb foglalkozni, és melyikkel később. FMEA-t alkalmazunk minden esetben új termék fejlesztésekor, vagy termékgyártásakor. Külön van FMEA dizájnra és folyamatra. Design vagy konstrukciós FMEA-nak hívjuk azt, amikor a fejlesztési szakaszban, tehát termék vagy szoftverfejlesztésben készítünk FMEA-t. Ugye más a fókusza, itt ugye jogi követelmények, a terméknek a, egyáltalán a létjogosultságával kell, meg a fejlesztésre fókuszálva kell rizikókat meghatároznunk. Nyilván a folyamat FMEA-nál pedig a termék gyártásánál előforduló kockázatokra kell intézkedéseket hoznunk. Akkor is kell FMEA-t készítenünk, vagy felülvizsgálnunk, hogyha bármilyen új felhasználás, változtatás, design váltás történik a terméknél. De az FMEA alkalmas arra is például, hogy egyéb fókuszú kockázatelemzéseket is végezzünk, tehát például, ha környezeti vagy energiamenedzsment szempontjából szeretnénk a kockázatokat elemezni, akkor szintén alkalmazható az FMEA. És itt van hozzá egy példa, hogy hogyan is néz ki, és mi a célunk ezzel. Ugye látod, hogy a folyamatnál van egy 70-es fröccsöntés. Hogyha visszagondolsz arra, hogy az előző videóban a folyamatábránál említettem, hogy vannak számozások, és azonosítunk egy folyamatot, na ez az. Minden folyamat lépést, a folyamatábra lesz az alap, ahhoz, hogy elkezdem az FMA-t készíteni, és minden folyamat lépéshez az ott abban a lépésben, tevékenységben felelhető problémákat kezdem el vizsgálni. Ezért kell egyébként az összes ilyen módszerhez expert. Tehát nem a kvalitis csinálja egyedül, nem a logisztikus csinálja egyedül, hanem összeülünk, mert itt a gyártás oldaláról, a mérnökség oldaláról, a karbantartás oldaláról mind-mind lehetnek adott tevékenységhez kapcsolódóan felmerülő problémák, mindenkinek van az adott tevékenység közben dolga, és akkor mi történhet. Meghatározzuk a hiba lehetőséget vagy hiba módot az adott folyamathoz kapcsolódóan, nyilván itt sok mindent ki tudunk listázni, például a fröccsöntésnél műanyag termék előállításánál anyagtöblet van a terméken. Ez egy hibamód, sorjás. Ezzel szerintem nagyon sokan találkozunk. Te is például akár egy műanyagkanál, vagy egy csipesznél, hogyha vásárolsz, akkor azon láthatók, hogy esetleg van rajta sorja. Ugye, hiba lehetőség következménye, ugye funkcionálisan problémát okoz. Egy adott hibamódhoz nem csak a folyamaton belül, hanem a hibamódhoz külön is nagyon sokféle lehetőség, következmény tartozhat. Többek között az anyagtöblethez tartozik a funkcionális probléma. Nem tudom szerelni, vagy nem fogom tudni jól működtetni, mert mondjuk ez a sorja egy idő után leesik, és akkor zavart okoz a rendszerben. De ez lehet akár a funkciótól függően, vagy a terméknek a típusától függően, lehet, hogy csak vizuális problémát okoz. Igazából ez attól függ, hogy mi a termékemnek a végcélja, de mondom, több módhoz többféle következmény is tartozhat. Jelen esetben most itt funkcionális problémára térünk ki. Ezt fogjuk értékelni az úgynevezett súlyosságnak a mérőszámával. A következmény mennyire lesz súlyos akár a mi termelésünkre, akár a vevőre. Ugye funkcionális problémát okoz, azért az egy elég nagy probléma. 1-től 10-es skálán ez egy 8-ast kapott. Az FMA kézikönyvben van egy ilyen segédlet, hogy mi alapján döntjük el, hogy milyen értékes adunk. Nagyon minimálisan segít. Tehát szubjektív lesz, az ottani szakemberek, akik benne vannak a csapatban, majd ők fogják együttesen eldönteni. De például, ha funkcionálisan probléma, akkor ez egy 7-es-8-as érték. A 10-est úgy képzeld el, hogy abba megsérülhet ember miatta, akár bele is halhat ebbe a problémába, automata fékezés, vagy rosszkor nyílik ki egy légzsák. Ugye ennek a funkciónak, ehhez a funkciókhoz vagy problémához tartozó rizikó az ugye magas. Ugye mi lehet a lehetséges hiba ok? Ugye annak, hogy anyagtöblet van a terméken, ugye nem megfelelő karbantartás. Ugye a termékem elkoszolódik, vagy kikopik, és ezért több anyag tud oda befolyni, és ezért ugye lesz rajta egy kis sorja. És hogy az előző dián említettem, van ugye megelőző intézkedésem, illetve feltáró vagy ellenőrző intézkedésem. Megelőző ellenőrzés lehet ebben az esetben, hogy ne legyen sorja a terméken, az, hogy karbantartási tervem van, és azt betartatom. Időközönként tisztítani kell a terméket. Időközönként felül kell vizsgálni nem a terméket, hanem a berendezést, a gépet, a szerszámot. Ugye ennek a hatékonysága, a megelőző intézkedésemnek a hatékonyságát fogom tudni az előfordulás mérőszámával értékelni, milyen gyakran fordul elő, mennyire hatékony a megelőző intézkedésem. Mivel a karbantartási terv létezik, ez rendszer szinten működik, hogy a betartása abból a szempontból szubjektív, hogy embernek kell csinálnia, ezért kapott egy 3-ast. Itt is 1-től 10-es skála van. 10-es az, hogy nincs is megelőző intézkedésem, állandóan előfordul, az 1-es pedig az, hogy szinte sosem, vagy soha nem fordult még elő. És az utolsó az a feltáró, vagy ellenőrző intézkedés pedig az, hogy legyártottam a terméket, és utána még megpróbálom kiszűrni, hogy mégis, ha történt vele valami, vizuálisan ellenőrzöm, megnézem, hogy van-e rajta sorja, és ennek a hatékonyságát tudom a észrevehetőség számával értékelni. Ez most itt egy 7-est kapott. Zárójelbe jegyzem meg, autóiparban 6-os alá nem megyünk vizuális ellenőrzés kapcsán, ugyanis emberi tényező szeme befolyásolja, a fáradtsága befolyásolja, tehát ezért a vizuális ellenőrzés hatékonysága az közel sem nevezhető 100%-osnak. És ennek a három értéknek a kombinációjából lesz egy úgynevezett action priority érték, az az AP érték, ami lehet magas, közepes vagy alacsony, ugye high, moderate vagy low, ennek a rövidítése. Ezt is a táblázatból kell kiolvasni, ugye kombináljuk. Tehát, hogy a 8-as súlyosságú esetben az a 3-as előfordulással és 7-es rejtettséggel az milyen értéket kaphat. Egyébként ebben az esetben ez egy moderate, ez egy közepes érték, tehát valószínűleg nem ezzel fogunk elsőre foglalkozni, hanem a magas prioritásúval. Tehát ennyit az FMA-ról, így nagyon-nagyon burkoltam. Ami fontosabb lesz most, az a szabályozási terv, vagy control plan. A szabályozási terv az adott folyamathoz tartozó összes vizsgálati lépést ellenőrzési metódus tartalmazza. Mondtam, hogy vannak speciális karakterisztikák, ezeknek a mérésének a metódusának a leírására van tulajdonképpen ez a szabályozási terv. Minden olyan lépés, amit mérnem, ellenőriznem kell időközönként, azt listázza ki tulajdonképpen a szabályozási terv. Teljes folyamat, tehát egészen a beszerzéstől kezdve a kiszállításig az összes folyamat lépésben, mik azok a mérendő jellemzők, amiket nekem definiálnom kell. A control plannek is nyilván adni kell egy keretet, és van egy fejlécce, ami nagyon fontos információkat tartalmaz. Például, hogy prototípus, nullsorozat vagy sorozatgyártáshoz készül-e a control plan. Az AP-QP szakaszban ez főleg prototípus, esetleg nullsorozat, amikor már D-mintáról beszélünk, akkor nullsorozatgyártás van. Ugye, nem kell új szabályozási tervet csinálnom, hogyha szériagyártásba kerül a termék, csak át kell állítanom az ő státuszát, ugye sorozatgyártáshoz kapcsolódó control plan-né. A szabályozási terv fejlécében benne van nyilván mindenféle azonosításhoz szükséges információ, milyen termék, milyen beszállítótól jön, mikor csináltuk ezt a szabályozási tervet, terméknek a cikk száma, vevői azonosító, minden, ami tulajdonképpen a projektet, meg magát a terméket azonosítani tudja. Kell még hozzá az APQP csapat és a kontaktok. Ugye mindig bele kell tenni azt, hogy kik csinálták, ugye keresztfunkcionális csapatot biztosítva, és hogy ki az, aki a szabályozási terv kapcsán a vevővel kapcsolatban lehet. És végül ugye minden olyan információ, ami ennek a jóváhagyásához szükséges, is legyen benne. Egyáltalán kell-e vevő jóváhagyás a control plan-re, és hogyha igen, akkor megvan-e. Visszatérve, hogy az FMA kapcsán is ráutaljak erre a fejlécre, az FMA-nak is van egyébként egy fejléce, szinte ugyanezeket az információkat tartalmazza, viszont az FMA az egy saját dokumentum. A vevőnk nem kérheti be az FMA-t, maximum egy kivonatát egy-egy sornak, hogyha mondjuk egy frissítést csinálunk, fejlécet vagy fedlapot küldünk az FMA-ról, viszont a folyamatábra és a control plan ez egy olyan dokumentum, amit 100%-ban bekérhet a vevő, úgyhogy ezért is fontos, hogy jól azonosított legyen, és azért kell bele a kontakt, hogy kivel tud kapcsolatba lépni a vevő, hogyha módosítást szeretne mondjuk a szabályozási terven. És ahhoz, hogy pontosan jól megértsük, ehhez mutatok egy példát. Ez angolul van, de nagyon könnyű ezeket értelmezni, főleg utána, hogyha mutatok egy példát is. Ez tulajdonképpen az első sor, hogy milyen információkat kell adnunk a control plan-be. Az első lépésünk, ez a process number, ugye folyamatnak a száma, és a folyamatnak a leírása. Ez az első két sor, vagy a első két oszlop. Ez is visszautal, tehát a folyamat ábra alapján megyek végig az egyes lépéseken, és ahhoz kapcsolódóan fogom felvenni a szabályozási tervbe az elemeket. nem biztos, hogy minden lépésed, sőt, biztos, hogy nem lesz minden lépésben pontunk a folyamat, a kontrollplanben, viszont van olyan lépés, ahol több is. A következő lépésem az a hát eszköz, vagy gép, vagy berendezés, ami azt az adott terméket előállítja, vagy ami az adott terméknek a vizsgálatához szükséges. Ez nem az ellenőrző berendezés, hanem az, hogy legyen egyáltalán olyan termékem, amit vizsgálnom kell. A következő három oszlop az a karakterisztikákra vonatkozik, hogy az az adott elem, amit éppen vizsgálok, tehát az a vizsgálandó méret, az mire vonatkozik? Az egy termékjellemző, vagy egy folyamatjellemző? Ide csak be kell x-elni. A termékjellemző például valaminek a mérete, a valaminek a funkciója, folyamatjellemző lehet például a gyártási paraméterek, vagy a hőmérséklet, ami a gyártásához szükséges. Oké? Tehát ez a különbség. Ugye be kell kategorizálni, hogy a speciális karakterisztika vagy nem, tehát megkülönböztetett jellemző-e vagy nem az adott elem, amit vizsgálunk. Itt is be kell vagy x-elni, vagy inkább az a jó, hogyha jelöljük, úgy, mint a folyamatábrán mutattam, hogy SC-vel, vagy ezzel a kis élére állított háromszöggel jelöljük. Ugye a megkülönböztetett jellemző angolul special characteristics, és akkor az SC az abból jön, vagy CC, az is lehet critical characteristic. Ugye a control planben sem minden egyes elem lesz speciális karakterisztika, lehet, hogy mást is mérünk, de jelölnünk kell, hogy mi az, ami kifejezetten jelölt jellemző. Utána van egy nagyobb rész a módszerre. Meg kell határoznunk a terméknek azt az értékét, amit vizsgálunk, és ehhez a toleranciákat. Nagyon egyszerű, mérete mondjuk 100 mm plusz-minusz 20. Ez a termék specifikáció és tolerancia. Következő jóváhagyott tesztelési rendszer. Hogyan fogjuk mérni? Milyen eszközzel? Van ennek az eszköznek mondjuk ilyen pót eszköz hozzá? Mivel tudjuk helyettesíteni? Következő pontunk az a mintanagyság és a gyakoriság. Mintanagyság egyszerre, egy adott mérés során hány darabot fogok megmérni, a frekvencia vagy gyakoriság pedig az, hogy ezt a mintát hányszor veszem ki. Itt nagyon fontos, hogy mindig mintázásról van szó. Elképzelhető, hogy 100%-ban kell mérnünk, akkor ugye nyilván a frekvencia 100%, vagy minden termék érintett, a minta meg ugyanúgy 100%, de műszakonként 2-3 darab, akkor ugye az a sample size, vagy ugye mintanagyság az 3 darab, és ezt műszakonként 2-szer kell megtennem. Ugye control method, az az ellenőrzési módszer, hogyan végzem el egyáltalán ezt az ellenőrzést, és mi alapján döntöm el, hogy az a mérési eredmény, amit kaptam, az megfelelő-e. És végül, de nem utolsó sorban a control plan is, ahogy az FMEA is egyébként arra fókuszál, hogy valami történjen, tehát akciókat kell hoznom. Ugye a FMEA-ban, hogyha az érték magas lesz, akkor hoznom kell akciókat, hogy lecsökkentsem ezt az értéket, és újra kell értékelnem. Ha a control planben kapok valami nem jó értéket, akkor az úgynevezett reaction plan, tehát kell egy reagálási terv, mit kell csinálnom, hogyha valami történt a termékkel, tehát nem jó értékeket mérek. Itt van egyébként a példa, tehát ugye látod, hogy a 70-es a folyamat lépés, ugye ugyanúgy gyártás vagy fröccsöntés, a fröccsöntő gép fogja nekem létrehozni a terméket, amit gyárt, amit ellenőröznem kell. A karakterisztika, amit mérek, az egy termékjellemző, tehát ott van az X, nem speciális karakterisztika, és ez egy nagyon fontos, azért ezt hoztam példának, mert nem muszáj szó szerint beleírni azt, ami a követelmény, hanem lehet, hogy vannak olyan munkautasításaink, vagy eljárási utasításaink, amik ezt definiálják. És akkor azt kell meghivatkoznom. Például ugye a tolerancia az itt lehet például a rajz meghivatkozva, hogy hol találom meg a rajzot, hol lehetnek ezek a mérési jellemzők meghatározva. Itt a másik háromnál, ez a QDB, az egy régi cégemnél így hívtuk a minőségügyi adatcsomagot, ami egy adott termékhez kapcsolódott. Ebben benne volt az, hogy melyik méretet kell mérni, mivel kell mérni, milyen gyakran kell mérni, tehát tulajdonképpen az, ami konkrétan a control plan-be kell. Mérési módszer, ugye itt is le van írva, hogy hogyan veszem ki egyáltalán a mintát, mi alapján döntöm el, hogy az rendben van, és végül, de nem utolsó sorban a reagálási terv, abban pedig ugye benne van, hogyha nem megfelelő, akkor selejtezni kell, akkor azt mi alapján selejtezem, vizuális ellenőrzés esetleg az hogy működik, oda kell adnom valaki másnak, tehát bármi, ami ugye a reakciót jelent, azt egy adott hibára, azt itt kilistáztam, mint eljárási utasítás. Ez volt az a három módszer, amit beszerettem volna mutatni a termék fejlesztésben, és a következő videóban pedig átlépünk a negyedik lépésünkre, a termék jóváhagyásra.